meséljen arról, hogy hogyan kapta meg tulajdonképpen a Károli Egyetem ezt a gyönyörű épületet, a Károlyi Csekonics Palota együttes épületét.
Áldás, békesség, jó napot kívánok mindenkinek, köszöntöm a hallgatókat. A Károlyi Csekonics Palota együttesről 2015. évben született két kormányhatározat. Az első kormányhatározat arról rendelkezett, hogy ezt az épületet a Magyarországi Református Egyház tulajdonába adja, és a második kormányhatározat pedig lényegében arról rendelkezett, hogy az ehhez szükséges felújítási forrásokat is biztosítják, és az épületet Magyarország kormánya, illetőleg a magyar állam teljes egészében felújítja.
És akkor tulajdonképpen ez most történt meg, hogy elkészült a felújítás,
igen,
és így most kaphatták meg.
Lényegében, ugye, mint említettem, a kormányhatározat az a 2015. évben született, de a tervezési munka az 2016. évben, tehát egy évvel később zajlott, és ezt követően pedig az építési beruházásnak az engedélyeztetési és közbeszerzési eljárását is le kellett folytatni, és akkor már 2017-et írunk, és lényegében 2017. november végén kezdődött valójában a kivitelezés, amely során azért számos meglepetést is tapasztaltak a kivitelezők és az építők.
Van olyan, amit most meg tud velünk osztani, hogy milyen ilyen meglepetés,
igen,
volt?
Igen, igen. Először is ugye annyit tudni kell, hogy ez egy neobarokk épület, egy csodálatos neobarokk épület, amelynek most lényegében már két része van. Egy múzeális, kulturális értékű úgynevezett múzeum utcai szárny, és az oktatás és képzés céljára átadott egyetemi, teljesen modern szárny. Akkor, amikor a kulturális részen, tehát a Múzeum utcai oldalon elkezdték az építkezést, akkor több csodára is bukkantak. Egyrészt a gróf Csekonics Margitnak, aki egyébként NASZ ajándékba kapta ezt az épületet, az ő szalonjának az eredeti parkettáját is megtalálták. De megtalálták az ifjú grófnak, akit ugye gróf Károly Istvánnak hívnak, az ő fürdőszobájának a melegvíz kazánját is megtalálták. De az istállójuknak az öntött vas oszlopait is megtalálták, és még számos csodára bukkantak, amelyek már tényleg az építészet szempontjából kivételes relikviák. Először egy családi otthonná akarták tenni, és ami a NASZ ajándék után elkezdtek építkezni ezen a telken, és fel is építettek egy csodálatos palotát, egy csodálatos otthont, amely rövid időn belül lényegében itt a Palota negyedben a társasági és közösségi élet fontos helyévé vált, annál is inkább, mert a Károlyi István gróf országgyűlési képviselő is volt, és ténylegesen használták közösségi életre ezt a palotát, és a háború után viszont az Országos Műszaki Könyvtár költözött ide, és 2007-ben nyilvánították védett úgy műemlékké. De felújítás lényegében nem volt igazi felújítása az épületnek, és restaurálása csak ezzel a munkával 2017-tel kezdődött el.
Mennyibe került ennek az épületnek a felújítása?
13 milliárd forintba került. El kell mondani, hogy az épületben a Múzeum utcai oldalon olyan szobák, lakosszályok találhatóak, amelyek most már különböző egyházi és egyetemi rendezvényeknek a színhelyévé válnak, amelyekben Lócz Károly freskóit csodálhatjuk meg, például a drámai hatású Bacchus freskója található a mennyezeten, és ezeket korabeli fényképek alapján 1938-as és még a század végén, tehát a 19. század végén elővett fényképek alapján újra festették. De ismert szerintem több hallgató előtt is Ték Endrének a neve, akinek a műhelyéből került ki az a csodálatos faragott lépcső, amely a hallban található. Ezen túlmenően mindenképp szükséges elmondani, hogy Ferdinand Fellner és Herbert Helmer, akik a Víg Színházat is tervezték, ők tervezték ennek az épületnek a hall részét, és ha az ember belép az épületbe a Múzeum utcából, akkor úgy érzi kicsit, minthogyha a Víg Színháznak az előcsarnokában lenne. Egyrészt pompát és kényelmet jelent ez az épület, az oktatási célra elkészített rész pedig abszolút nem is a 21. század, hanem a 22. század követelményeinek is megfelel, ugyanis projektoros vetítési lehetőség van minden előadóteremben, faltól falig írható táblafelületek, variálható hallgatói asztalok, székek, és egyszerre 900 hallgató tud tanulni, illetőleg az oktatók tudják oktatni ebben az épületben. Három nagy előadóterem van, és ennek az építkezésnek az érdekessége, hogy 6 méterre a föld alatt kialakítottak a 21. század építői egy 200 fős előadótermet, és végül is ez az oktatási helyiség lett a legnagyobb előadóterem, ezen túlmenően pedig egy 120 fős előadóterem és a 90 fős úgynevezett ebédlő, amely egy faragott ebédlőről beszélünk, az egész körülbelül egy 300 négyzetméteres terem, az a falburkolata és a menyezete is fából faragott csodálatos ebédlő. Itt elsősorban ünnepi eseményeket, egyházi és egyetemi ünnepi eseményeket fognak rendezni. De kialakítottak még 25 szemináriumi termet, aztán ezen túlmenően még számítógépterem is rendelkezésre áll, és az épületnek az egyik büszkesége és az egyetemnek is a büszkesége a Bot Péter könyvtár. Itt például 600 folyóméternyi könyv és folyóiratot lehet elhelyezni, és ennek a közelében van a könyvesboltunk is, utcai bejárattal bárki a hallgatók közül is betérhet és böngészheti a Károli kiadványokat, illetve az egyetem oktatói által írt kiadványokat, sőt az úgynevezett károlis relikviákat is, a különböző pólókat, csészéket is megvásárolhatja, akár csak Cambridge-i vagy az Oxfordi Egyetemen járna.
Ahogy beszél az oktatási helyszínről, abból szerintem világosan érezhető a hallgatóinknak, hogy eddig azért szűkösebben voltak a bölcsészkaron. Ezt jól érzem, hogy azért
igen,
nagy dolog ez, mert hogy most elférnek
szerkesztő
majd?
Úr, a bölcsészet és társadalomtudományi karnak 4324 hallgatója van. Ők szintén a Revicki utcában voltak eddig, és még más oktatási helyiségben is, tehát a Dózsa-György úton is van egy épület, és lényegében innen költöznek most ebbe az épületbe. Ezen túl még egy harmadik épület is létezik, ahol a pszichológusok tanulnak, de ez most nagy előrelépést jelent az oktatóknak és a hallgatóknak is, hogy a 4324 hallgatóból 900 hallgató abszolút olyan körülmények között tud tanulni, amely az egyetem és az innen kikerülő hallgatók vonatkozásában is egy külön értéket jelent. Az elhelyezésük a hallgatóknak és az oktatása így most egy időre biztosítottá vált, és ez egy különleges, csodálatos palota, amelynek a falai között tanulni egy különleges atmoszférát is jelent a hallgatóknak és az oktatóknak is. Mint említettem, Lócz Károly freskóit nézni és Tékh Endre lépcsőjén lépdelni, ez valóban egy csodálatos érzés, de nyilván, hogy felelősséget és elkötelezettséget is ró a hallgatókra, hogy ezt megőrizzék, ezt az épületet, és a nemzeti értékeinkre vigyázzanak.
És hogyan osztják majd meg a tereket? Tehát gondolom, hogy a Revicki utcai épület is használat alatt maradt. Ki költözik át az új helyre? Hogyan képzeljük
igen.
ezt el?
A bölcsészet és társadalomtudományi kar költözik át, de nem csak a oktatók, hanem a vezetők is, tehát itt lesz helye a kar dékányának, a dékánhelyetteseknek, a karigazgatóknak és az ő munkájukat segítő szervezeti egységeknek, és helyet kap itt még a Történettudományi Doktori Iskola és a Történettudományi Intézet is. De ezen túlmenően, mivel egyházi egyetemről van szó, és különösen fontos a lelkeknek a gondozása, a lelki gondozó szolgálat, de a hallgatói önkormányzat is helyet kap, és a tervezők csodálatosan oldották meg a régi és az új, tehát az antik és a modern épületszárnak az elkülönítését, ugyanis létrehoztak, és ezt a szót kell mondjam, élő növényekből álló zöld falat, amely ketté választja bizonyos értelemben az épületet, ugyanis itt egy nagy aulát hoztak létre, és ez köti össze a két épületrészt, tehát a modern oktatás céljára szolgáló épületrészt az antik és épületrésszel. És ez a zöld fal, ez én úgy gondolom, hogy egy kicsit hidat is képez a múlt és a jelen között és a jövő között.
Nem pimasz kérdésnek szállom, hanem őszintén felmerül bennem, hogy rektori hivatal az nem költözik ebbe az épületbe? Mégiscsak az egy nagyon szép méltó hely lenne akár annak is.
A rektori hivatal nem költözik egyenlőre ebbe az épületbe, más célra szántuk, a fő az oktatás, tehát hogy az egyetemistáknak az oktatása megvalósuljon, és ugye ez a legnagyobb kara az egyetemnek, 5 kara van, és ez a legnagyobb kara, és nagyon fontos az, hogy az egyetem vezetői is megfelelő körülmények között végezhessék a napi munkáikat, vagy napi munkájukat. Az azonban fontos, hogy a úgynevezett antik rész, a felújított rész, az minden vonatkozásban az összegyetemi célt és érdeket szolgáljon, és a különböző részben, egyházi részben pedig egyetemi konferenciák és ünnepélyes események megtartására szolgáljon. Az egyetemnek a legfőbb döntéshozó testülete, a szenátus fog ide költözni abban az értelemben, hogy itt tartja majd az üléseit, és ez már meg is történt augusztus végén, amikor még a hivatalos átadás előtt ide hívtam össze a szenátust.
Hogyan néznek az őszi szemeszter elé?
Az egészségügyi helyzetre tekintettel azzal is számolunk, hogy át kell állni online oktatásra, vagy egy kettős oktatásra. Egyébként előkészülve erre a feladatra, a hallgatóink tekintetében, akik levelező tagozaton kezdik meg a tanulmányaikat, úgy terveztük, hogy online oktatást fognak kapni, kivéve az első órákat, amikor személyesen szeretnének az oktatók velük találkozni. Remélem, hogy erre lesz lehetőség még szeptember hónapban, de ha nem, akkor pedig a digitális oktatás. Ennek a feltételeit megteremtettük már, ugyanis a Teams, Zoom és egyéb rendszereken keresztül biztosított az, hogy az oktatók és a hallgatók akár a szemináriumi foglalkozásokat, illetőleg az úgynevezett front előadásokat is megtartsák, illetőleg hát folyamatos a kapcsolat. Minden hallgatónak és oktatónak, és itt az oktatók közül nem csak a főállású, hanem akik nem főállású oktatóként szerepelnek, az úgynevezett Microsoft Teams rendszerén keresztül biztosított a közvetlen kapcsolat, a digitális elérés, az online elérés.